Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. Ebben a műsorban Ebben a műsorban nagyon sok fesztiválra fogjuk Önöket meginvitálni. El fogjuk Önöket hívni a Kaláka Fesztiválra, a Régi Zene Fesztiválra, illetve Győrbe is, a Szent László napokra, mert úgy azt gondolom, hogy ilyenkor azért nyáron rengeteg fesztivál van, és ezekre érdemes odafigyelni. Aztán megnézzük, hogy egy magyar vállalkozás hogy boldogul a folyamatos fejlődéssel technológiailag, illetve a munkatársakat, hogy szeretném megtartani, és hogy biztosít a számukra nagyon jó munkakörnyezetet. Bánivettel pedig ellátogathatnak a hétfőn megvalósult Shakespeare helyszínen létrehozott Shakespeare hesztiára. Végül pedig Bán Ági kolléganőm egy idősek otthonába, konkrétan a Normafa idősek otthonába kalauzolja elleneket. Szóval ez lesz a mai 117 perc. A 41. alkalommal rendezik meg Vácott a régi zenei napokat, ez most 27-től egészen július 5-ig fog tartani. Ez a Filharmónia Magyarország egyik legnagyobb múltú magyarországi régi zenei fesztiválja, és azt gondolom, hogy ezek a fesztiváloknak az a különlegességük, hogy ilyenkor koncentrálni tudunk erre az egy stílusra, az égi zenére, és most kifejezetten a Haydn-eum kutatásaira. Szóval pontosan mi fog velünk történni ezen az egy héten, erről fogom most kérdezni dr. Karaszon Ágnest, a Filharmónia Magyarország operatív igazgatóját, szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, valóban pont úgy van, ahogy elmondta, hogy a nyár és maga Vác lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit átérezzük a fesztivál hangulatot, és elmélyüljünk a régi zene legszebb alkotásaiba, és legújabb felfedezéseibe, mert valóban az együttműködő partnerünk a Heidneum Magyar Régi Zenei Központ, akiknek legfrissebb kutatásai is napirendre, illetve műsorra kerülnek majd a koncertek során, úgyhogy igazi ritkaságokkal is várjuk az érdeklődőket Vácra.
Ez pénteken kezdődik, vagyis az adásunk napján 7:30 este, és a nyitó koncert az rögtön az Orfeó zenekarral és a Parszak kórussal kezdődik a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Ez tradicionális, hogy a Nagyboldogasszony Székesegyházban kezdenek.
Valamikor az volt, 20 éve szervezi a Filharmónia Magyarország, tehát 2005 óta a Váci Régi Zenei Napokat, bár kezdetben Sopronban fertődő, majd 2018 óta kerültünk vissza Vácra, viszont ennek a mostani nyitó koncertnek mégiscsak különlegessége lesz az, hogy a Nagyboldogasszony Székesegyházban kerülhet megrendezésre, hiszen ez az elmúlt években felújítás alatt állt. Úgyhogy az idei lesz az újranyitás éve, tehát nem csak a koncert miatt, de a helyszín miatt is mindenképp érdekes lesz kilátogatni, gyönyörűen sikerült a felújítás. És a műsor sem lesz kevésbé hagyományos, hiszen többek között Francesco Bartolomeo Conti Szent Péter és Pál miséjét hallhatja majd a közönség, amit több száz éve nem volt hallható. Úgyhogy ez mindenképpen egy izgalmas és érdekes előadásnak ígérkezik. Emellett Gregor József Werner művei is hallhatóak lesznek majd. Róla azt érdemes tudni, hogy ő egyébként az Esterházy uradalom zenésze volt, és ő is most reflektorfénybe került a Heidneum kutatásai során, úgyhogy neki is két miséje lesz hallható ezen az estén, 7:30-tól tehát a Székesegyházban.
Ilyenkor, amikor így elővesznek egy ilyen nagyon régi művet, amit tényleg több száz éve hallgatott a közönség, és azóta, hát feküdt, gyakorlatilag porosodott, mert hogy nem volt így elérhető azok számára, akik koncertre járnak. Ilyenkor hogy készülnek erre? Mert gondolom, hogy ez a zenészeknek is egy nagyon nagy feladat újra feleleveníteni, úgy megszólaltatni ezeket a műveket, amik egyben korszerű is, másrészt meg megőrzi ezeket a hagyományokat.
Ebben az esetben mindig arra törekszünk, tehát amikor régi zenéről beszélünk, vagy régi zenei fesztivált szervezünk, akkor három olyan kritérium van, aminek meg kell, hogy feleljenek az előadások. Az egyik nyilván a korszak, ami azt jelenti, hogy a barokkor végéig élt zeneszerzők műveiben gondolkodunk. A másik a hangszerek. Tehát nagyon fontos az, hogy ezek a koncertek, ezek a dallamok ilyenkor klasszikus hangszereken, tehát akkor létező, tradicionális hangszereken szólalnak meg, nem mai hangszereken. A harmadik pedig az előadásmód, tehát arra törekszünk, és az a cél minden fellépő esetében is, hogy pontosan úgy hangozzanak ezek a darabok, ahogy akkor, amikor megkomponálták őket, akkor elhangozhattak. Tehát ebben most nincs modernizálás, semmi újszerűre nem törekszünk, épp elég kihívás az, hogy ugyanolyan hangszereken és ugyanolyan előadásmódra felcsendülhessenek ezek a dallamok. És az idei évben a nyitó és a záró koncert is kifejezetten a barokk stílus kevésbé ismert bécsi mesterei köré épül.
És hát ugye gyakorlatilag minden nap este lesznek koncertek, és szombaton délután is, meg vasárnap délelőtt, tehát nyilván ugye a hétvégéhez alkalmazkodva.
Igen, igen, erre igyekeztünk odafigyelni, ugyanakkor nyilván ez több mint egy hetes fesztivál, és igyekszünk a fesztivál hangulatot is olykor-olykor megvillantani, még akkor is, hogyha régi zenéről van szó. Amit érdemes tudni, hogy itt a fesztivál során egyszerre jelennek meg a fesztivál programok, fesztivál koncertek, és ezzel párhuzamosan egy mesterkurzus is fut, vagyis hát nem egy, hanem több is, de hogy mesterkurzusok is futnak, hiszen nagyon fontos tudni azt, hogy iskola rendszerű képzése jelenleg nincsen a régi zenének. Tehát azok a zenészek, akik szeretnék elmélyíteni, tökéletesíteni a tudásukat, azok ennek a hétnek a során kapnak erre lehetőséget. Úgyhogy a koncertekre visszatérve, természetesen nyitó koncerttel kezdünk pénteken, amiről már szót ejtettünk. Szombaton kihasználva a hétvégét, a jó időt és a csodálatos környezet adta lehetőséget a családokra is gondoltunk. Szombaton egy családi koncertet tartunk 4 órától a Simplicissimus együttessel. Ők is egy nagyon izgalmas programmal érkeznek. Télemannak a munkásságát dolgozták föl, és adaptálják úgy, hogy ez gyermekek és családok számára is egy izgalmas, kikapcsolódást nyújtó program legyen. Ő magában egy nagyon érdekes személyiség, akit manapság alig ismerünk, halála után nagyon gyorsan elfeledték, pedig korának a legnépszerűbb zeneszerzője volt. Állítólag több darabot komponált, mint Bach és Handel együttvéve. Úgyhogy ez is egy izgalmas programnak ígérkezik. Vasárnap ingyenes programokkal várjuk délelőtt az érdeklődőket, reneszánsz barokk térzene lesz a főtéri Bolha piacon, majd 11:30-tól egy zenekaros koncert, mise szintén a Székes Egyházban. És a vasárnap esti koncertet is érdemes megemlíteni, itt a Capricornus Consort Basel koncertjére várjuk szeretettel az érdeklődőket a Barátok templomába. Ők egy svájci együttes, ennek ellenére nagyon érdekes megjegyezni róluk, hogy 2 magyar zenész viszi a vállán a zenekart, és tőlük pedig Bach orgona műveinek a zenekarra átdolgozott változatait hallhatjuk majd. És utána folytatódnak a hétköznapi programok.
Ugye említette a mesterkurzusokat, ahol azok a zenészek, akik érdeklődnek a régi zene után, megismerkedhetnek a hangszerekkel, a különféle technikákkal, és ugye itt vannak vonós kurzusok, ahol megjelennek maguk a hangszerek, a különféle húrok, a furúja, a csemballó. De ami nekem felkeltette a figyelmemet, az különösen az énekmesterkurzus, mert hogy ahogy így beleolvastam, egyszerűen nem jutott eszembe, hogy másfajta díszítési énektechnikákat kell megtanulni ahhoz, hogy valaki ilyen régi zenéket úgy énekeljen, hogy az valóban autentikus legyen.
Igen, igen, ez is kiemelt figyelmet élvez, és akár ezen túlmenően is, még a hangszeres kurzusoknál is érdemes ezt megemlíteni, hogyha már beszéltünk az előadásmódról, hogy sokszor a tempó is teljesen más, mint ahogy mi azt manapság megszoktuk, vagy hallani szoktuk, úgyhogy nem véletlen az sem, hogy nemzetközi szinten a legnagyobb szakértőket és professzorokat hívtuk el, és kértük fel, hogy tartsanak mesterkurzusokat az érdeklődőknek, és zenészek közül is külföldről is érkeznek szép számmal, úgyhogy ez egy igen kiemelkedő lehetőség a régi zene művelői számára.
És aki szeretne egy kicsit megmártózni a régi zene világában, megismerkedni újabb hangszerekkel, megismerkedni a Haydn-Neumann Müller kutatásaival, illetve egész egyszerűen jó zenéket hallgatni, annak ajánljuk szeretettel, most 27-én, mai nap este 7:30-kor kezdődik, és egészen július 5-éig, szombat este 7:30-as záró koncertig tart a mostani régi zene fesztivál, Vácott természetesen, és reméljük, hogy minél többen fognak részt venni ezeken a koncerteken, akár hétköznap este, akár pedig a hétvégi délelőtti délutáni koncerteken is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Karaszon Ágnes, a Filharmónia Magyarország operatív igazgatója, és még annyit hozzátennék, hogy természetesen nem lehetett elmondani itt, hogy pontosan mikor, milyen koncertekre lehet látogatni, így aztán a filharmonia.hu oldalán a régi zenei napoknál mindenféle információt meg lehet találni.
Nagyon szépen köszönöm, igen, hát akkor el is mondott mindent, amire még szerettem volna a figyelmet felhívni. Nagyon sok szeretettel várjuk az érdeklődőket, tehát Vácott. Köszönöm a beszélgetést.
17 perc.
Hétfőn zajlott a Shakespeare-ben a Shakespeare-ségek, vagyis hogy az az est, ahol Shakespeare-re koncentrálunk egészen modern hangvételben, és mindezt az egészet Pál Ági szervezte. Itt találkozhattunk többek között azokkal a szerzőkkel, akik a Shakespeare 37 című kötetben, illetve két kötetben megjelentek, mert hogy Shakespeare drámákat írtak át kortárs magyar dráma és poróza írók legjobbjai. Ennek a kötetnek a szerkesztője Magács László rendező, aki színházfilmeket készített ezekből a darabokból. Magács Lászlóval Medvedivel beszélgetett.
Képzeld el, hogy utána néztem, hogy mikor volt az, amikor először leültünk a Webszínházról, és egészen pontosan a Shakespeare 37-ről beszélni. Hát jó 4 évvel ezelőtt ültünk a Triphajon. Még arra is emlékszem, hogy azon aggódtunk, nem tudom, emlékszel, hogy a káró katonák kopogtak a fejünk fölött, hogy mi lesz ebből a beszélgetésből. Szóval eltelt 4-4,5 év, és ha most visszanézel, hogy érzed, hogy a Shakespeare 37 története az úgy és olyan formán valósult meg, ahogy azt akkor fejben elképzelted?
Valójában nem képzeltem el semmit, csak mentem, mint egy ilyen faltörőkos, hogy létrehozzuk ezt a sorozatot, és ez nem jelenti azt, hogy nem élveztem, de közben volt bennem egy ilyen nagyon erős szándék, hogy ezt igenis végig akarom csinálni, tudod? Azért mégiscsak valójában 36 filmet nem, 32 filmet csináltunk, az egyik film, amit a Mohácsi Pisó írt, az 3 részbe adjuk, mert ugye az is persze miért csinálná azt, amiben megállapodtunk, mert abban állapodtunk meg, hogy 20 perc 4 szereplő, és akkor csinált egy másfél óra 12 szereplős kis drámát, de hát azt mondtam, hogy nekem az a dolgom, hogy végig gondoljam, és megcsináljam, és megvalósítsam azt, amit az írók gondoltak, vagy írtak, és hogyha az is jó, ezt így írta, akkor azt gondoltam, hogy úgy csinálom meg, ahogy, és abból egy ilyen 3 részes filmet csináltunk.
Az első átiratot Erdős Virág írta a Rómaios Júliából, most elsőként itt ezen a délutánon, estén, ahol Shakespeare a főszerep, itt a Lövőház utcában. Ezt vetítettétek elsőre, hogy az övi az első átirat, az azt jelenti, hogy ő még 37-ből választhatott, és aztán egyszer csak szűkült a választék, hogy felkérted a kortárs irodalom szereplőit?
Nem, ezen volt a Virággal egy polémiánk, mert hogy én úgy emlékeztem, hogy ő volt az első, de nem ő volt az első. De valóban ezt vettük fel elsőnek. Valóban így volt, hogy szépen fogytak a drámák, és akkor akit felkértem legközelebb, annak azt mondtam, hogy ebből, akit a végén kértem meg fel, annak meg azt mondtam, hogy ezt.
Engem az izgatna ebből a sztoriból, hogy Nádasdy Ádám, ha jól emlékszem, a második Richard átiratát készítette el, és ha valaki ma tudja, ismeri Shakespeare-t és a nyelvezetét, mivel újrafordította ugye az egyes drámákat, akkor az ő. De nem volt ez egy ilyen furcsa helyzet, hogy akkor ő készít egy átiratot? Tehát, hogy erről beszéltetek az Ádámmal? Tehát ő mindent tud erről a szerzőről. És hogy lehetett ezt a második Richard esetében szűkíteni ezt a szálat, miközben nem tudom, hát gondolom a szerzők azt tudták, hogy az a film, vagy színházfilm, amit majd te csinálni fogsz, azért az nem egy szokványos megoldás lesz.
Csináltam a leges legelején egy itinert, tehát hogy leírtam, hogy mi legyen a gondolkodásnak a menete, mik a technikai paraméterek, mi a hány szereplőben gondolkodunk, és hogy az is nagyon fontos volt, hogy azt ők megértsék, hogy ez egy ecsmi. Állati kreatívan álltak hozzá különben. A nagy részük képes volt ezek között a keretek között dolgozni, mert ugye nem az volt a cél, hogy mi elmeséljük zanzásítva az adott Shakespeare drámát, hanem az volt a cél, hogy ha eszembe jut valami erről a szituációról, akkor azt hogy mesélem el. Tehát, hogy itt van például rögtön a Virág, aki megírta a 6. felvonását a Róma és Júliának. Tehát, hogy ő nem a Róma és Júliával foglalkozott, hanem azzal a problémával, hogy hogy van-e egy szülőnek esélye arra, hogy a gyerekére hasson. És hát ez egy ilyen nagyon abszurd helyzetbe tette, hogy a két gyerek halála után mantrázzák a szülők azokat a közhelyeket, amiket általában az élő gyerekeknek is mondunk, én magam is, és hát abban szembesülünk, hogy 99,9%-ának, amit itt mondunk nekik, annak semmi hatása nincs. De hát azért mondjuk, hogy annak az 1%-nak meglegyen. Tehát, hogy az Ádám is azt csinálta különben, hogy ezt az alaphelyzetet átforgatta egy másik szituációba, és ez állati érdekes volt pont például az Ádám, hogy írt egy ilyen kisemberek világát, hogy lép bele a hatalom, és hogy manipulálnak, és hogy próbálnak megoldani egy olyan problémát, ami országok sorsát dönti el. És akkor ezt a Natival, Mester Natárián Orrával, aki az állandó operatőr volt ennek a sorozatnak, elkezdtünk gondolkodni, hogy akkor ez mi, és akkor azt mondtuk, hogy hát ez olyan, mint a Szomszédok, és akkor úgy is vettük fel, mint a Szomszédok, és akkor kerestem egy pici ilyen kertes házat, akkor gondoltam, hogy ez legyen a Vekerletelep, mert ugye az nagyon fontos volt nekünk, hogy ilyen különös helyszínekre menjünk el, csak hogy egy ilyen kis forgatási titok, hogy akkor mondtam, hogy jó, de hát ha már itt benn vagyunk egy ilyen kis kertes házban, akkor annyira szeretnék két tyúkot, és akkor kiderült, hogy a Natinak az egyik ismerőse, aki a Rózsadombon egy villában lakik, tyúkokat tart. Mindenki jött villamossal, meg nem tudom mivel, a két idióta tyúk az taxival érkezett a forgatásra különben. És hát ugye a vívásról szól a dolog, és akkor kiderült, hogy az a ház, amit béreltünk, ami egy régi ismerősömnek a háza, kiderült, hogy a gyerekei vívtak. Tehát bementünk a sufniba, és akkor egy három vagy négy komplett vívó cuccot találtunk. Tehát ugye ezek mindig olyan vicces dolgok voltak, amikor az univerzum kicsit segített abban, hogy ez az adott film, ez hogy tud még teljesebben megjelenni.
Visszatérnék még ehhez az egy snittes feldolgozásra, hogy ugye mindegy, hogy 10 perc az átirat, vagy 20 perc, ez akkor is egy snitt. Tehát itt a vágóasztal semmilyen szerepet nem játszik. Hogy fogadták ezt a feldolgozási módot a színészek, hiszen ezzel a kamerakezeléssel abszolút közel kerültetek hozzájuk, gyakorlatilag az arcuk intim szférájába léptetek be.
Hát ezért hívjuk színházfilmnek, mert ugye én nem vagyok filmrendező, tehát valószínűleg filmet nem tudnék rendezni, de közben meg azt a pluszt adtuk a nézőknek, hogy valóban egy olyan intimitásba keverednek a szereplőkkel, amit viszont színházban nem kapnak meg. Tehát, hogy ezek a rezgülések, ezek a finomságok, ezek a pillanatok, ami két színész között megtörténik, ez itt láthatóvá válik. És ez érdekes, mert ugye hát az egész Shakespeare 37 a karantén színházból fejlődött tovább, amikor volt a pandémia, és nem lehetett közösségi rendezvényeket csinálni, tehát színházat se, akkor én kitaláltam, hogy csináljuk ezt a karantén színházat, és ott is olyan felvételeket csináltunk, mert én azt mondtam, hogy én láttam a holt lelkeket, meg láttam a Mário és a varázslót, a Latinovics a tévében, de az egy színházi előadás tévé felvétele volt, és azt gondoltam, hogy ez engem már nem érdekel. Tehát, hogy én azt kerestem már eleve a karantén színházban, hogy mi az a hozzáadott érték, amit mi bele tudunk pakolni ebbe a felvételbe, és akkor azt gondoltam, hogy az a hozzáadott érték, hogy ugyan színházat csinálunk, de kicsit a néző olyan, minthogyha ott sétálna a szereplők között parttávolságban.
Van még egy dolog, amivel én most előhozakodnék. Egy snit élő hangfelvétel, és utána egy olyan zaj, zörej, aláfestő zene szövetet kapnak az egyes darabok, amik elképesztően erősítik az egyes hatásokat.
Volt egy Netz Balázs nevű hangmérnök volt az állandó hangtervezője ezeknek az előadásoknak, és valóban azt gondoltam, hogy a maga zörej, meg a hang az egy plusz szereplő ezekben az előadásokban. Tehát, hogy amennyire az például a Róma és Júliában egy ilyen folyamatos háború zaj van, az egy kicsit arról szól, hogy a szülők teljesen reménytelenül hatnak a gyerekeikre, a szülők teljesen reménytelenül próbálják megérteni őket, tehát ez ebben az abszurd helyzetben, hogy két halottat próbálnak egzecíroztatni, és akkor azt gondoltam, hogy ha ennyire hülyék, akkor a háború se fejeződött be. Két nagyon fontos dolog van. Az egyik az, hogy mindig valami különös helyszínt találtunk, tehát a Római Júliában a Törlei mauzóleumot, ugye a Hamletben, ami most megy, ott a hajót használtuk, mert az egész egy ilyen buli helyzetben van. Még mondjak extrém helyszínt, a Halászbástyán vettük fel a turisták között a lovátett lovagokat, ami meg ugye egy kicsit a hatalomról szól, meg a hatalomhoz való visszaélés, a hatalommal kapcsolatos visszaélésekről szól, tehát hogy, és akkor ott folyamatosan láttuk a várost, a parlamentet, meg az egész hatalmi struktúráját az országnak. Tehát soha nem volt épített helyszínünk, például a Coriolanus valahol a 22. kerületben egy bunkerbe vettük föl, mert az meg azt gondoltam, hogy odaillik. Az, hogy ez nem egy élő színház, azt gondoltam, hogy az ellensúlyozni fogja a közelség, meg a nagyon komplex látványvilág.
Ugye lezárult a Shakespeare 30 év története. Van-e a fejedben valahol hátul a kis agyadban még olyan eszenciális szerző vagy drámaíró, akivel megpróbálnál egy hasonló színházfilm sorozatot készíteni?
Nem, ezt elengedtem. Tehát, hogy ez ugye mindig a legjobbat kell csinálni, és a legjobbal meg volt a legjobb. A más fog csinálni szeptembertől. Szeptembertől fel fogom dolgozni a Merlin történetét. És azért fogom feldolgozni a Merlin történetét, mert az magának, ennek az országnak a rendszerváltásának a története. Hát ugye 1990-ben kezdtük, és én alapító vagyok,